Szeretettel köszöntöm én is az én testvéreimet, és vendégeinket egyaránt, azokat is, akik még nem döntöttek az Úr mellett. Hát, én megmondom őszintén, hogy jó volt itt közöttetek lenni, és jó volt ezeket a bizonyságtételeket hallgatni. A bátorság az az Isten lelkének a munkája. Úgy gondolom, hogy az a téma, ami hetek óta az én szívemben forog, az kapcsolódni fog mindahhoz, ami eddig az Isten tiszteleten elhangzott. Volt itt szó akadályról, krízisekről, nehéz helyzetekről, bűnvallásról, és arra, hogy ugye lehet pocsék valakinek a lelki állapota, de mégse erre tekint, és nem ez határozza meg az ő életét, hanem szellemben áll Isten előtt. És van reménysége, hogy sokkal fontosabb és meghatározóbb az, amit az Isten igéje mond, mint az, amit mi a szívünkben vagy a lelkünkben érzünk. Ez a téma, amit én mára hoztam, az a bőjt. Most hetek óta foglalkoztat ez a téma a helyes bőjt, és ezt a témát én körbejártam, és erről szeretnék nektek szólni. Én magam is tanulok, és nagyon sokat kell tanulnom ezen a területen. De úgy látom, hogy mégis kell erről beszélni, és meg kell néznünk, hogy mihez valójában, és hogy hogyan lehet ezt helyesen gyakorolni. Az alapige, amit felolvasnánk, az Ézsaiás prófétának a könyvéből lenne, az 58. fejezetnek, 6. versétől a 9. versnek az első felét fogom én felolvasni, és álljunk föl, úgy hallgassuk Isten igét, tehát Ézsaiás prófétának az 58. fejezetéből lesz az alapige felolvasva, a 6. verstől, és a felolvasás után Maszkó győző testvérünket kérnénk arra, hogy kérjen áldást erre az igehirdetésre. Tehát 58.6-tól. Hát nem az-e a bőjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkozol el saját testvéred elől, akkor fölvirad világosságod, mint a hajnal, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Igazságod előtted jár, és az Úr dicsőségek követ. Ha kiáltasz, az Úr meghallgat, ha jajgatsz, ő azt mondja, íme, itt vagyok.
Drága Úr Jézus, hálás vagyok azért, hogy szólni akarsz mindenünkhoz.
Köszönöm, hogy már eddig is szóltál, és köszönöm, hogy meg akar érinteni a mi szívünket egyen-egyenként. Így kérlek téged, hogy te nyisd meg ezeket az ige verseket Bruno előtt, az, hogy feltárja előttünk azokat a gondolatokat, amit a szívére helyeztél, és az Uram, hogy mindannyian a szívünkbe tudjuk forgatni, de drága igédet. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Kérek, foglaljatok helyet. Most is a katolikus egyházban egy ilyen bőti időszak van, egy 40 napos bőt van, ugye váradalmak, advent időszaka, az Úr Jézus születése előtt 40 napig bőtölnek a katolikus egyházban. Most a részleteket nem fejtenünk ki, hogy ők hogyan teszik ezt, ugye nagyjából annyi a lényeg, hogy húst nem lehet fogyasztani, meg vannak határozott bizonyos napok, amikor mondjuk esetleg halat lehet enni, a többi nap még az se, aztán eljön a vége, amikor már halat se lehet fogyasztani, tehát egy ilyenfajta bőti időszakot tartanak. Alapjában véve érdekes gondolatokat olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ennek egy lelki jelentőséget tulajdonítanak, és egy idézetből hadd olvassak föl néhány gondolatot. A bőjt megmutatja nekünk azokat az akadályokat, amelyek feltartóztathatnak bennünk a felfele vezető úton. Az egyéni elmélyült ima és a jó tettek mellett fegyelmi szabályokról is szó van, amelynek segítségével teljesebben megismerhetjük saját magunkat. Választanunk kell, kit is szeretünk önmagunkban, a sekélyes kapsi gyáva jelentéktelen ént, vagy azt az igazi önmagamat, aki mélységeimben él és képes az Istennek tetsző bőjtölésre is. nem biztos, hogy a legfontosabban van ez az egész megfogalmazva. De azért az kijön ebből a megfogalmazásból is az, hogy az az ember, aki bőjtől, vágyik egy tartalmasabb életre. Az az ember, aki bőjtől, az érzi azt, hogy vannak benne akadályok, amit jó lenne legyőzni, győzedelmeskedni ezek fölött, és azt az életet megélni, amire Isten minket alkotott. Azért ezt kell tudnunk, hogy elsősorban nem magunkat kell megismernünk, hanem ha már valaki újjászületett, a benne megszületett Jézus Krisztus, hiszen az pedig az örök élet, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, az Úr Jézus Krisztus. Ez az az út, amin haladunk, és ezen az úton tényleg vannak nehézségek. Aztán megnéztem, hogy gyakorolják a bőjtöt a zsidók is. Éppen 6 olyan ünnepi alkalmat találtam, amikor vagy így, vagy úgy bőjtölnek. Ők, ha bőjtről van szó, akkor valóban nem esznek. Tehát nem bizonyos ételektől tartózkodnak, hanem nem esznek mondjuk napkeltétől napnyugtáig, vagy van olyan bőjtjük is, amikor napnyugtától napnyugtáig nem vesznek magukhoz ételt. Jellemzően ezeken az ünnepeken szomorú és tragikus eseményekre emlékeznek vissza, ami ugye a zsidóságnak a történelmében előfordultak. Ilyen volt a két templomnak a lerombolása, ilyen volt az az időszak, amikor Eszter volt királynő a Perzsa birodalomban. Erre majd, hogyha lesz lehetőség, egy-két gondolatot szeretnék szólni. Aztán azt is látjuk, hogy a másik nagy világvallásban, az iszlámnakban is van helye a bőjtnek. Hát ők úgy gyakorolják, hogy van az Ramadánnak a hónapja, ami egy nyári időszak. Persze, mivel minden a holdévhez van kötve, tehát ez egy kicsit csúszik jobbra-balra, de nagyjából tehát a nyári időszakban zajlik ez a 30 napos időszak, ami ahhoz van kötve, és arról emlékeznek meg, hogy volt egy idő, amikor ők úgy vallják, hogy Allah kinyilatkoztatta az ő akaratát Mohamed prófétának. És erre a napra emlékeznek meg, és ezt követően visszavonult, és elmérkedett, és bőjtölt, és ezt tartják meg a mohamedánok is, de olyan formában, hogy ugye ők nappal nem esznek, éjszaka meg dőzsölnek. Tehát én nem tudom, tehát ennek sok értelmét nem látom, tehát hogy nappal nem eszek, éjszaka meg dőzsölök. De nem baj, tehát ők így gyakorolják ezt a bőjtöt, ezt az egész hónapot így valósítják meg. Nem tudom, hogy ennek mi a célja és mi az érdeke, nem ismerem annyira az iszlám vallást, minden bizonnyal ez egy összetartó előtt is jelent számukra, hiszen akkor mindenki így cselekszik közöttük, és ez megkülönbözteti többek között más vallásoktól is. De talán csak ennyit arról, de ennek az a jelentőség, amit eddig elmondtam, hogy látjuk, hogy sok vallásban fontos a bőjt. De most nézzük meg, hogy Isten igéje mit mond a bőjttel kapcsolatban, miért fontos bőjtölni. Egy kicsit visszamegyek az első 4 versre, Ézsaiás prófétának a könyvében, azt olvashatjuk. Kiálts teljes torokból, ne kíméld. Emeld föl hangodat, mint a kürt és jelensti népemnek bűneit, és Jákob házának vétkeit. Ők minden nap keresnek engem, és szeretnék megismerni útjaimat. Mint egy olyan nép, amely igazságot cselekszik, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz ítéletet kérnek tőlem, és Isten közelségét kívánják. Miért bőjtölünk, ha te nem nézed? Miért gyötörjük lelkünket, ha te nem tudsz róla? Íme bőjtölésetek napján ketteléseiteket tűzitek, és robotosaitokat hajszoljátok. Íme perlekedve és versengve bőjtöltök, és gonoszul ököllel sújtotok le. Ne úgy bőjtöljetek, ahogyan ma. Ne úgy, hogy hallani lehessen hangotokat, a magasságban. És amit a felolvasott részből látunk, hogy miért bőjtöltek a zsidó emberek. Engem minden nap keresnek. Ez az ő bőjtölésüknek a célja. Szeretnék Istent megtalálni. Tudni kívánják az utaimat. Isten útjait keresik, hogy melyik úton kéne nekik járni. igaz ítéletet kérnek Istentől, hogy ezekben a helyzetekben mi mellett válasszak, mit döntsek, hogyan éljem az életemet. Istennek közelségét kívánják, ez is megfogalmazásra került ebben a részben, és az, hogy meghallgattassék az ő imádságuk. Ez a bőjtölésnek a célja. Amit ebben a fejezetben látunk, hogy kétfajta bőjtölés létezik, az egyik egy befele forduló, a másik meg egy mások felé forduló. És a prófétán keresztül Isten akar nekünk is, hívőknek segíteni abban, hogy hogyan álljunk hozzá ennek a kérdésnek. Sajnos én magam is sokszor estem abba a hibába, hogy én szerettem volna szentebb lenni, és ezért vállaltam bőjtöt. Én voltam a fókuszban, hogy én előbbre jussak valamiben, hogy általam valami történjen. Én voltam a fókuszban, és ezért vállaltam bőjtöt, és ezért küzdöttem és harcoltam. Pont ez az, amire ráirányítja itt nekünk Isten igéje a figyelmet, hogy ez egy rossz motiváció. Nem ez kell, hogy indítsa mi bőjtölésünket. Sokkal inkább fontos az, hogy mi megváltozzunk. A kapcsolatainkban változások állhassanak be. Azt mondja Isten igéje, hogy az volt a probléma a zsidókkal, és ugye most el kell mondanom azt is, hogy a zsidók tényleg nagy teljesítményekre voltak képesek, hiszen ott van az a példázat is, amit az Úr Jézus elmondott, hogy két ember volt az, aki fölment a templomba, az egyik ugye a farizeus, meg a másik a vámszedő. És a farizeussal kapcsolatban említi azt az Isten igéje, ugye ő magáról tesz bizonyságot, hogy ő hetente kétszer bőjtöl. Tehát ez elég nagy teljesítmény, hogy hetente kétszer. De mi volt a probléma ezzel a vallásos emberrel, aki Istent kereste, kutatta, Isten országának az eljövetelét kívánta? Az volt a probléma, hogy önmagát összehasonlította másokkal, önmagát mások fölé emelte, hiszen azt mondja, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint ez. Ilyen bűnös ember, mint ez a másik. Tehát gyakorlatilag önmagát emelte ki a bőjt gyakorlata által, vagy a gyakorlatán keresztül. De mégis ezekről az emberekről, akik ilyen nagy teljesítményt is elértek, hogy hetente kétszer bőjtöltek, látjuk azt, és az Úr Jézus bizonyságot tesz velük kapcsolatban, hogy sok hiányosság volt az életükben, és sok hiányosság volt a lelkükben. Például nagyon szerették a pénzt, nagyon szerették a hatalmat, és nem volt számukra igazán fontos a kegyelem, Istennek az irgalmassága, amelyel meg kéne érinteni akár ezt a vámszedőt, vagy más bűnös embereket is, és segíteni számukra. Azt is olvashatjuk ezekről az emberekről, mondja az Úr Jézus róluk, hogy elhordozhatatlan terhet tesznek másokra. Amikor Mózest prédikálták, beszéltek Isten elvárásáról, ezt érzékelte a hallgatóság, de ennek az elvárásnak ők nem tudtak megfelelni, és azt mondta az Úr Jézus, hogy de viszont ti a kisújatokkal se illetitek ezeket a terheket. Ti nem akarjátok azt megcselekedni, csak ezekről a dolgokról beszéltek. Ez volt az ő problémájuk, és ezért nem volt elfogadható az a bőjt, amit ők gyakoroltak. Na nézzük meg a felsorolásból, hogy mit mond itt Ézsaiás, hogy mi a probléma, mikor nem elfogadható a bőjt. Azt mondja, hogy kedvteléseiteket űzitek a bőjti napokon. Hát én most egy kicsit utána kerestem, hogy mi az a kedvtelés, amit űzhet mondjuk az ember, akár egy az Úrnak a napján, vagy a bőjti napján. Ez a kedvtelés, ennek a szónak a jelentése gyönyörűséget jelent, élvezetet, vágyat, kívánságot, értéket. Tehát mind a mellett, hogy bizonyos területén önmagát háttérbe szorítja, és megtagadja magát, mondjuk, hogy nem érkezik, más területeken meg mindent megenged magának, és is elengedi a gyeplőt. És ez az, amit kiemel itt Isten igéje, hogy ez így nem jó, ez nem elfogadható. Az ilyen bőjt, nem, az ilyen bőjt gyakorlásával együtt Isten elébét kérések, kérdések nem nyernek megválaszolást. Aztán azt is olvashatjuk róluk, hogy szorongatnak másokat, pereskednek, tehát nem tudnak békességben élni más testvérekkel, ismerőseikkel, versengenek, rivalizálnak, lehajtott fejjel járnak, hogy mindenki lássa, hogy ők mennyire komolyan veszik az igét, Jézus követését, ugye most inkább itt azt mondom, hogyha a zsidókról beszélünk, akkor az Úrnak vagy a mindenhatónak a követését, a mindenhatónak való megfelelést. Igát helyeznek másokra, itt is mondja az Isten igéje, tehát ez a törvényeskedés, amikor elvárásokat támasztunk másokkal szemben, újjal mutogatnak másokra, ez pedig a kritizáló lelkület, tehát ez nem megengedhető. Tehát akkor hiába bőjtölünk, hogyha kritizálunk másokat, tehát ezt nem fogadja el az Úr. És hamisan beszélnek, nem a szívét tárja fel az ilyen ember, minden másról beszél. Se a dicséretét nem lehet elfogadni, mert ki tudja, hogy miért dicsért meg minket. Ha valamit beszél, valamit mond, hát igazából a valóságot, ami benne van, azt meg úgyse akarja elmondani számunkra. Tehát fogalmunk sincsen, hogy ő mire gondol, és mit is akar valójában. Míg a másik oldalon azt mondja az Úr, hogy van egyfajta bőjt, ami számára nagyon kedves és nagyon elfogadható, ezekről szeretnék akkor egy felsorolást adni, megnyisd a gonoszságnak bilincseit, igának köteleit megoldjad, szabadon bocsásd az elnyomottakat, minden igát széttévjetek, az éhezőnek megszegd kenyeredet, a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, testvéred előtt el ne rejtsd magadat, ha odadod utolsó falatodat az éhezőnek, ha az elepet lelküt megelégíted. Nagyon szép ez a felsorolás, és azt mondjuk rá, hogy igen. És ezt nekünk mindig a szemünk előtt kell látni. De amikor ezt a felsorolást végig gondoljuk, próbálunk arra összpontosítani, próbáljuk azt valósággá és gyakorlattá tenni az életünkben. Ne arra gondoljatok, hogy ez kiváltja a bőjtöt. Ez nem a bőjt helyett van, hanem Isten igéje azt mondja, hogy az ilyen bőjt tetszik az Istennek, amikor ez nyilvánul meg a bőjtön keresztül a hívő embernek az életében. Miről is szól ez az egész? Ha valaki Isten szerint kezd el bőjtölni, az belsőleg megváltozik. De nem úgy, mint ahogy a farizós ember, hogy az önmaga szeme előtt kezd el növekedni, hanem olyan értelemben kezd el megváltozni, hogy tud segíteni a környezetének. Tud segíteni a környezetének. És sokszor nem tudunk mi segíteni a környezetünkön, ha nem gyakoroljuk a bőjtöt a mi életünkben. Mint mondtam, Izsaiás proféta nem kiváltja a bőjtöt ezzel a felsorolásra, hogy így kell élni egy hívő embernek, egy istenfélő embernek az életét, hanem egyszerűen csak a helyes motivációt és a helyes célt határozza meg. Azt láthatjuk az Úr Jézusnak a tanításaiból, hogy van létjogosultsága a megváltást követően is a bőjtnek, egy hívő embernek az életében, tehát nem csak egy zsidó ember számára volt ez fontos, mert úgy fogalmaz a hegyi beszédben, hogy te pedig, mikor bőjtölsz, kedd meg a fejedet és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Na már most, ezt eddig én sem nagyon fókuszáltam erre a kijelentésre, hogy először mindig arra gondoltam, ha pedig bőjtölsz. De ide nem az van írva, ha bőjtölsz, akkor így cselekedjél, hanem az van leírva, hogy amikor bőjtölsz. Tehát a hegyi beszédben az Úr nagyon fontosnak látta, hogy aki őt szereti, aki őt követi, annak az életében a bőjt az a része lesz. Ő rendszeresen ebben gyakorolni fogja magát. És amikor majd eljön az a nap, amikor bőjtölsz, akkor úgy tedd ezt, hogy senki ne tudjon róla. De ez egy olyan drága dolog, és olyan nagy ereje van, hogy az atyát, aki titkon néz rád, megfizet neked nyilván. Tehát a változás az kívülről láthatóvá válik, de a bőjtöd az ne legyen látható mások szeme előtt. Vagy van egy másik beszélgetés, és ez a farizeusoknak a kérdése a bőjtről, és sokszor ezt úgy értelmezzük, hogy a hívőknek most már nem kell bőjtölni, akkor János tanítványai jövének hozzá mondván, miért, hogy mi és a farizeusok sokan bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek. És mondta nekik Jézus, vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Ezzel az Úr Jézus megmagyarázta a jelen helyzetét. Tehát amikor ő itt volt közöttünk, emberi testben, akkor mindent meg tudtak tőle kérdezni a tanítványok. Minden kérdésükre tőlük választ kaptak. Azt mondja, ez nem az az időszak, amikor böjtölni kell. Böjtölni akkor kell, amikor a mi szeretett Urunk tőlünk távol van. A szeretett Urunk olyan értelemben távol van, hogy az advent időszakában vagyunk most benne, és pont arról van szó, hogy várjuk az ő visszajövetelét, valódi személyes találkozást vele. Ugye tudjuk, hogy szellemben jelen van itt közöttünk, de nem mindig érzékeljük ezt a jelenlétet. Vannak akadályok, problémák, akár bűnök, megkötözöttségek, vagy bármi más egyéb dolog lehet, ami miatt mi nem érzékeljük közelének a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Na, ezekben az időszakokban igazán szükségünk van a böjtre, hiszen azt mondja, hogy ha majd elvétetik tőlük a vőlegény, akkor böjtölni fognak. Szeretnék egy-két példát még említeni, hogy mit olvashatunk az Ószövetségben a böjtről. Melyek azok a személyek, akik böjtöltek. Próbálom lerövidíteni, mert azért az idő jó volt a bizonyságtétel, de ugye az idő egy kicsit elröpült. Az egyik Dávid volt, és nem is olvasom föl az egész történetet. Ugye sajnos ott is volt egy bűn, az a paráznaságnak a bűne volt, amit Dávid király elkövetett. Ez volt az első. Aztán jött a gyilkosság. És nagyon mélyre süllyedt a király, az Isten szerint, szíve szerint való férfiú, ennyire le tudott süllyedni. És amikor lelepleződik az ő bűne, és elmondja Isten számára azt, hogy ennek megvan a következménye. Ezért a született gyermeked meg fog halni többek között. És amikor ezt meghallja, akkor a földre veti magát, és nem eszik 7 napig semmit. És ott van, és böjtöl, és imádkozik az Úr előtt. És amikor a 7. napon meghal a gyermek, akkor nagyon félnek a szolgái, hogy most elmondjuk a királyunknak azt, hogy mi történt. Ha még élt a gyerek, ennyire maga alatt volt, akkor mi lesz vele akkor, hogyha meghallja, hogy meghalt a gyermek? De ugye már a mozdulatokból olvasni tudott Dávid a király, és rákérdezett, hogy meghalt. Utána fölállt, megmosakodott, bement az Úr templomába, imádkozott, és nem értették ezt az egész helyzetet, és úgy megmagyarázta számukra, hogy ameddig még élt a gyermekem, mindent megtettem azért, hogy a bűneimnek a következményei valahogy enyhülhessenek. Hát, ha Isten változtat az ő ítéletén, és nem fog ez bekövetkezni, de minek után ez most már bekövetkezett, én már nem tudom a gyermeket visszahozni, majd én megyek utána. Tehát én azért sok minden felvetődött bennem, nagyon példaértékű az a megalázkodás, amit Dávid ebben a helyzetben tanúsított. Az a küzdő szellem, ami benne megvolt, és az elengedés, ami aztán a végén ott volt, hogy ha Istennek ez volt az akarata, igaz, az én vétkeim miatt történt mindaz, a gyermeknek a halála, de el kell fogadnom a történteket, és tovább kell élnem az életemet, Istennek engedelmeskedve és őt követve. Hadd mondjak el egy másik történetet, ez Dániellel történt meg. Nagyon kedves számomra ez a történet, ez egy speciális böjtölés, amikor azt olvashatjuk vele kapcsolatban, hogy finom falatokat nem fogyasztott 3 héten keresztül. És miért nem fogyasztott finom falatokat? Azért, mert azt olvashatjuk a Dániel 10-nek az első versétől, hogy Círusznak Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentették Dánielnek, aki Baltazárnak neveztek. Igaz, az az ige is nagy bajról való, és figyelt az igére is, megérti a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkodtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, húst és bort nem ment le az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. Mi történt vele? Először is Isten tudott hozzászólni. Valamit feltárt az ő népével kapcsolatban. Nagy veszedelemről, nagy bajról szólt ez a látomás. És nem tudta hova tenni ezt a lelkében. Meg akarta érteni, mi szerepe lehet ebben a történetben, hiszen előtte is már bőtölt Izrael népért, és bűnvallást tett a maga nevében is, és a nép nevében is, hogy könyörüljön meg az Isten az ő népén. És akkor is kapott ígéreteket, hogy hogyan fog majd a Messiás eljönni, ez a 9. fejezetben van megírva. Itt viszont ugye megint van egy látomás, és meg akarja érteni, hogy mi ebben a szerepen, mit tehetek Isten népért. És képzeljétek el, hogy amikor Gábriel, az arkangyal megérkezik hozzá, nagyon fontos kijelentés hangzik el a 12. versben, és mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra, a te Istened előtt meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Ez egy olyan csodálatos megfogalmazás, hogy attól a naptól kezdve, mikor ráadtad magad a dolgok megértésére, meg akartad érteni az Istennek a szándékát, az Istennek a tervét a te életedbe, ráadtad magad, ezért sanyargattad magadat. És akkor már elindított engem az Úr, csak ugye a történetet ismerve tudjuk, hogy Perzsia is a médeknek a fejedelme útját állta, és ez egy nagy szellemi küzdelem volt a szellemi szférába, de eljött és győzött, és Mihály is segítségére jött, és eljuthatott az igei üzenet Dánielhez, a prófétához. Hadd mondjak egy másik történetet. És utána már azt hiszem ugrani fogok, mert még sok érdekes történet van ezzel kapcsolatban. Ninive népe, ezt még hadd mondjam el nektek. Nekem nagyon szimpatikus szereplő a Bibliában Jónás. Nagyon bírom. Persze tudjuk, hogy vétkezett és engedetlen volt, de azért mégiscsak megcselekedte az Istennek az akaratát. Persze ehhez hozzá szükség volt az Istennek a helyreállító kegyelmére, hogy minden áron vele meg akarta cselekedni az ő akaratát. És ugye neki az volt a küldetése, hogy elmenjen Ninivébe, és ezek, akik ott éltek, a király és mindenki, az egész nép egy nagyon erőszakos nemzet volt, pusztították más nemzeteket, simán levágott fejekből gúlát raktak össze, tehát egy ilyen durva, szinte terrorista nemzetre gondoljunk, tehát ilyen volt az ő beállítottságuk. És Isten azt mondja, hogy menj el Ninivébe, és mondj egy egyszerű mondatot, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. És ugye ő nem akart ez a néphez elmenni, de mégis eljutott oda. Muszáj volt, Isten lelke kényszerítette, de megtette, inkább vállalta ezt a szolgálatot, mint a halált, és ott volt. És ugye néhány napig, vagy 3 nap kellett neki, hogy bejárja azt a várost, mert olyan nagy volt, 120 ezer ember lakott ott a városban. És még mind a mai napig nagyon csodálkozok azon, ami ott a városban történt. Most gondoljatok bele, hogy ott van Jónás, akinek abszolút nem érdeke az, hogy ez a nép megtérjen. Tehát sőt, ő inkább annak örülne, hogyha nem térne meg ez a nép. És bosszankodik, amikor megtér a nép. És oda megy, és azt mondja, még 40 nap is elpusztul Ninive. Nem tudom, mennyire lelkesen kérlelte ő mondjuk a ninivei embereket, hogy figyelj, most már vegyétek elő a zsákruhát, húzzátok magatokra, semmit, ne egyet, mi a barmaknak se adjatok semmit, így még talán megmenekülhettek. Ilyet biztos, hogy nem mondott, csak annyit, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. És mit olvashatunk ebben a történetben? Hogy ezt nagyon komolyan vették az ott élő emberek, és számomra felfoghatatlan, hogy lehetséges, hogy még a király is parancsba adta azt, hogy senki nem evelhet semmit. A barmok nem legelhetnek, sőt a zsákruhát még a barmokra is adjátok rá. Tehát egyszerűen felfoghatatlan számomra, ami itt történt, és mit olvashatunk erről? erről Istennek mi volt, de nagyon szép a megfogalmazás is, ahogy ők imádkoznak, mert ez imádkozás. Azt mondja, ki tudja, talán visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, tehát a haragjának búsulásától elfordul, és nem veszünk el. De ugye felteszik a kérdést, hogy ki tudja, bizonytalan az egész, de ami rajtunk múlik, azt megtesszük, mi megalázkodunk az Isten előtt. És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre, és 120 ezer ember megmenekült. Szóval a bőtnek van jelentőség. A bőt az kedves Isten előtt. A bőtben nem erőszakoskodunk, hiszen nagyon jó kifejezi ez az imádság, hogy ki tudja, talán megmenekülünk. Ki tudja. Ez nagyon sokszor elhangzik az Ószövetségbe, ez a bizonytalanság, de leborulunk az Úr előtt, mert az ő kezében van az életünk. Ugranék egyetlen egy ószövetségi történetre. Szóval van az a történet, amikor az Úr Jézus fenn van a megdicsőülés hegyén, három apostol van vele együtt, a többiek küzdenek lent a völgyben, és találkoznak egy olyan ördögös fiatalemberrel, akit az ördög tűzbe meg vízbe vetette, tehát önveszélyes volt ez az illető. Gyakorlatilag nem is önveszélyes, hanem az ördög volt veszélyes erre a fiatalemberre, és ezt kellett neki elszenvednie, és a tanítványok nem tudtak rajta segíteni. És amikor lejön az Úr Jézus a hegyről, egyrészt számon kéri az ő hitetlenségüket, másrészt minek után megszabadította ezt a gyermeket, mert parancsolta benne lévő léleknek, hogy távozzon, hagyja elő. A tanítványok megkérdezték, hogy de mi erre, miért nem voltunk képesek? Azt mondja, nagyon egyszerűen megfogalmazza a választ, hogy van olyan lélek, vagy ez a fajta lélek, csak imádság és bőtölés által távozik el. Tehát látjuk, hogy az imádságnak és a bőtöléssel együtt valóban nagy ereje van. Talán régi bibliai szereplőkről beszéltünk, de én mély csodálkozással olvastam egy ma élő hívő embernek a könyvét. Az volt ennek a könyvnek a címe, hogy az ima és a bőjt ereje. Ez Mahesh Chavdának a könyve, egy indiai származású hívő testvérünk. Úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban él, és ő gyakran gyakorolja magát a bőjtölésben, egészen a 40 napos bőjtölésben is. Tehát, hogy ez szellemileg, fizikailag megvalósítható, akár ilyen hosszú bőjt is, hiszen erre van példa a mai élő hívő emberek körében is. Természetesen ugye nem itt kell elkezdeni ezt az egészet, de mégis az ő könyvét olvasgatva láthatjuk azokat a dolgokat, hogy mi a jelentősége a bőtölésnek, miért fontos ez egy hívő ember számára is, és mi a jelentősége a szolgálatban, a mások megszabadításában, ez milyen szerepet játszik. Három dolgot hadd említsek a bőttel kapcsolatban. Az egyik az az alázat, a második a önmegtagadás, és a harmadik pedig a prioritás. Mind a három dologra kihatása van a bőtnek. Alázatban nyilvánul ez meg, ha csak abba belegondolunk az önmegtagadásnak. Tehát amikor valaki vállal egy bőti napot. Nem tudom, hogy biztos sokan vállaltatok már bőti napot. Azt mondtátok, hogy ezen a napon nem eszek semmit, mert a szíveden van valami, nagyon foglalkoztat. Vagy lelkileg nagyon magad alatt vagy. Vagy van valaki, aki nagyon beteg a környezetedben, és azt mondod, hogy én most nagyon fel fogok kiáltani az Isten színe előtt, és a bőtöt is mellé teszem. Nem, azt akarom, hogy a testem az háttérbe húzódjon, mert a szellemem kiállt, és azt akarja, hogy Isten cselekedjen ebben a helyzetben. És bevállaltad ezt a bőtöt, és érzed, hogy kiabál a tested, és a gyomrod felkiált neked, hogy adj ennem. Éhes vagyok, adj ennem. És akkor ugye el kell dönteni ebben a helyzetben, hogy ki az Úr. Tehát a gyomrod, vagy a lelked, vagy a szellemed az Úr, és megmondhatod ebben a helyzetben azt, hogy nem, te fogsz uralkodni felettem. hanem engedelmeskedni fogsz annak az elképzelésnek, annak az elvárásnak, annak a célkitűzésnek, amit én meghatároztam, és most nem fogsz kapni enni. A böjtöt gyakorolni kell. Először biztos, hogy nem lesz a 100%-os és sok-sok olyan dolgot is beleviszünk, amit aztán az Úr kijavít és felhívja a figyelmünket, hogy ezt más lelkületben kell tennünk. De mindenképpen fontos ez az életünkbe. Fontos ezt gyakorolnunk, mert észrevesszük azt az életünkbe, hogy olyan áldász küzdelem dúl a mi lelkünkben. Isten igé is megerősíti ezt, hogy a lélek a test ellen tör, a test a lélek ellen. Ezek itt veszekednek mi bennünk, hogy ne azt cselekedjük, amit akarunk. És én magam is megtapasztaltam, hogyha egy ilyen bőti napot bevállaltam az Úr előtt, utána könnyebb volt másnaptól az engedelmesség. Tehát ezek azok a dolgok, amivel megtörjük az Istennek ellenálló testi természetünket. Erre nekünk szükségünk van, és ebben kell gyakorolni magunkat. Természetesen a cél az, hogy Jézus képére megváltozzunk, hogy alkalmas eszközök válhassunk az ő számára. Egyetlen egy dolgot mondanék így a legvégén, nem tudom, hogy feltűnt-e nektek. Ugye Péter, amikor eljött a pünkös napja, azt Joel profétától idézett, és azt mondta, hogy és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, ugye idézte Joel 2.28-at. Ez az egész idézet onnan indul, hogy azután. És ki kellett keresnem a Szentírásban, hogy miután. Tehát miután fog ez történni, ez a csodálatos esemény. És hogyha majd megnézitek otthon az ígét, akkor azt fogjátok majd találni Joel második fejezetében, hogy a 12. vers így szól, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Tehát ez a fajta belső alázat, Istenet való leborulás, sőt azt mondom, hogy ez a szenvedélyes felkiáltás. Ha igazából bennünk van ez a szenvedélyes Isten felé való fordulás, nem nagyon tudjuk az életünkben megspórolni a böjtöt. Tehát ez bele fog kerülni. Lehet, hogy először csak imádkozol, de érzed, hogy valami kevés, valami több. És ez nem a mi teljesítményünkről szól. Nem mi vagyunk ebbe a helyzetbe kiemelve, hiszen látjuk, hogy szelíd, Istenfélő emberek az Ószövetségben, az Újszövetségben is gyakorolták ezt az életükben. Én az idő rövidsége miatt itt befejezném az igehirdetést, és én csak nem is tudom, egy kis ízelítőt szerettem volna nyújtani ebben a témában. Isten szólt hozzám, tudom, hogy mit kell tennem, és úgy gondolom, hogy titeket is bátorít arra, hogy abban a harcban és a küzdelemben, amiben minden hívőnek része van, a szellem, és mondhatjuk így, hogy Istennek a szent szelleme győzedelmeskedjen a mi életünkben. Pál apostol azt mondja, hogy én megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam alkalmatlanná ne váljak a szolgálatra. Tehát ebben a harcban és ebben a küzdelemben állunk mi mindannyian. Amen.